gyerekeknek, hogy ezeket a zenéket próbálták tulajdonképpen átvenni és megismételni. Tehát, és ugyanakkor arról beszéltünk, hogy ezeket föl kéne venni, rögzíteni. Uh-huh. És Csolival mindig arról beszéltünk, hogy mekkora adóssága van annak a világnak, hogy ezeket a régi nagyszerű dolgokat nem tudták rögzíteni. És aztán így aztán szerintem sokkal kevesebb zenei és művészeti anyag van a cigány történetben, mint amennyire egyébként ez benne volt ebben a népcsoportban.
Azért a Kozák tére lokalitásként is egy picit hivatkozásként térjünk vissza, de amit most elmondtál, az azért fontos, hogy valójában ez a kis hely, ami tök másra lett életre hívva eredetileg, és magától kezdett el építgetni, de nem magától, mert például Szabó Andrástól és más segítőktől, elkezdett hagyni létrehozni, kifejlődni saját kultúrát, amiből például a zenében már a nagyon komoly, a világzenének is nagyon fontos része lett a magyar zene, hiszen az Antodróm együttes később indult a Kozák téren, de aki erre érzékeny, azt ugye talán a Kai Ág ilyen volt, és hát a manapság pedig...
Ő nem ott volt a Kozák
téren. Nem ott volt, csak hogy már ilyen kortársak voltak, és ha máig elmegyünk, akkor Lakatos Monika, aki hát a világ egyik legjobb énekese, és aki elképesztő karriert futott be, egyébként nem biztos, hogy tudod, de ő is
rákos. Ennek a világnak a zenéje, a Pánograsz például, hogy más nem igen, azt is ismerik.
De ez már tehát már saját lábon a zene tovább élt, és, uh-huh. és fejlődött, és a saját törvényei szerint, de itt egy kis ifjúsági klubról volt szó, amelyik elvileg szociális ügyben, vagy szociális szemlélettel segítve indult el, és hogy az egymás iránti toleranciájukat, intoleranciájukat próbáltátok kezelni, szóval ott az együttműködésnek a megteremtésre csomó mindennek a gyökere volt.
Abból indultam, hogy ez egy elszigetelt világ, és az elszigetelés azt nem lehet kikapcsolni. Sose lehet kikapcsolni, aztán a 8. keretben is találkoztam ugyanezzel más összefüggésben. Ez csak úgy lehet, hogy szaporítjuk a kommunikációt, ha egymással beszélgetünk, hogyha a dolognak nincs jelentőség, hogy most cigány vagy nem cigány ebben a történetben, nagyon sok intenzív kapcsolat volt. Csak hagyd mondjam, hogy olyan erős, a külön nyelve volt a kozáktéri társaságnak, amiben például két nem cigány gyerek is egymással néha cigányul szólt. Tehát azokat a szavakat, például a naker, az egy létező mindennapos kommunikáció volt, az azt jelenti, hogy ne csináld, hagyd abba, zavar, amit csinálsz, valami ilyesmit jelent ez a két szó, és ez például megjelent. Tehát egymás közötti kommunikációban, együttműködésben ilyen természetesebbé váltak egymással az érintkezések, közlekedések, és nyilván jelen volt egy rakás indulat, mert ezért ezek az emberek nem véletlenül elszigeteltek, az összes történetünk egy része igenis durvaságokról szól, de egy nagyon nyers dolgokról, hogy más nem mondja, arra emlékszem, hogy volt egy Rudi, az például úgy csajozott, ugye a kedvencem például, látott, hogy jöttek fiúk, lányok párba, és akkor megtesztettek egy lány, ugyan egy fiúval ül, de oda ment, fölkapta és elvitte.
Az ölében.
Ezt adom. Hát nyilván kiváltotta azért a közutálatot igen szempontból, úgyhogy akkor nekem muszáj volt például rendet tartani, igen, nagy, és a fegyelem az egy nagyon könnyű dolog.
Igen, ez nagyon nehéz,
hogy lehet rendet csinálni.
Azután is később is ilyen közösségi munkádban figyeltelek, hogy egyik oldalról bizonyos fokú ráhagyás, vagy megengedés fontos jellemzője volt, úgy vettem ki a te működésednek. Másrészt mégiscsak bizonyos cölöpöket néha le kellett kötni, vagy le kellett szúrni, hogy a magatartások valamilyen keretek között, de azért mégiscsak szabadságot tartalmazva
működik. Muszáj volt tekintélyt tartanom. Azt a tekintélyt, ami tulajdonképpen nyilván ezzel, hogy operálok. A tekintély például ilyeneket is jelentett, hogy csapódott ki az ajtó, jött be egy apuka, ordítva, hogy már pedig, hogy miért nem engem letolt, ugye, hogy miért nem küldtem haza a fiát megetetni a lovakat. Isten bizony, akkor láttam először, és ez erről meg egyáltalán nem is volt köztünk szó, úgyhogy nagyon érdekes volt, ordított velem, és akkor azt csináltam, amit akkor tájt egyébként is tanultam, hogy az ordító emberhez közelebb lépünk. Úgy megijedt abban a pillanatban, hogy most itt valami fog történni.
Hátrálépett
egy kicsit, és mondtam, akkor jó, most álljunk meg, fussunk először, legyen, menjen vissza, és jöjjön először. És akkor jó napot kívánok, kezdtünk el beszélgetni. Mondj el, mik a terve, és akkor azt mondta, hogy ha megállapodunk, hogy a fiát küldjem haza, akkor higgy el, hogy állom a szavam. Úgyhogy utána hetekig kergetett engem gömböző kocsmákba, hogy esetleg valahogy hogy a bocsátomat kérjem, mert hogy megbántott engem. Szóval muszáj volt megteremteni ennek a színházát. Nagyon érdekes volt. Sokkal nézték ezt a jelenetet, tudni, az volt a dolog, hogy engem most szépen meg lehet alázni. És abban a történetben mondom, a fickó szégyenülten húzott el, nagyon érdekes volt.
Te egy belvárosi gyerek voltál, nem kellett attól tartani, hogy néha elcsattan egy pofon, vagy megvernék, szóval volt-e félelem érzeted?
Hát nagyon észni kellett lenni, nagyon figyeltem rá, de nem féltem. Az a helyzet, hogy a félelem az olyan, nem tudom, te vagy, van kutyád, ugye? A kutya is megérzi, hogy az ember fél. Az emberek, mindenki megérzi. Nem szabad ott félni, csak figyelni kellett, és érteni, hogy mi miről szól. Nagyon sok esetben nem ezek az érdekesek, az érdekes, amikor van hozzátartozód, és megérkezik a klubba is, és amikor bele nem kötnek, de a hozzátartozódba igen.
Hogy bele kötnek?
Akkor, igen, igen, volt, amikor a barátnőmnek tettek ajánlatot például.
Na, akkor mit lehetett
fel? Hát ez például Rudi volt.
Igen, aki fölkapta a többiekre.
Igen, úgyhogy tulajdonképpen Rudit nagyon megverték kinn a téren.
Aha.
Igen, nagyon megverték, és azért mindenkit megbüntettem, aki verekedett. Aki a Rudit megverte, azokat is megbüntette, meg a Rudit is megbüntette.
Mivel? Hogy büntettél?
Hát kitiltottam, ugye? Uh-huh. A Rudit kitiltottam 2 hétre, aki vert, az csak 1 napra. De hát ezért ebből mindenki megértette, hogy hogyan állok én ez az egész kérdéshez.
Még egy kicsit...
És azóta sose szóltak be az én barátnőimek, ismerőségnek, senkinek sem. Nagy volt a tisztelet.
Még visszatérve Csoli Daróczi Józsefre, illetve hát arra, hogy ez a romsom, ez egy kulturális jelenség volt, tehát egy helyi újságot kezdtek el működtetni.
Az korábban? Amikor elindult a Romsom Klub még a Csokonaiba, akkor már megjelent az újság. Uh-huh. Ez igazából nem újság volt, hanem egy kulturális melléklet, hogy a klubnak.
Hát akkor nem lehetett újságot, hanem hogy műsorfüzetként lehetett.
Így van, nem lehetett
eladni. De valójában ez egy kis újság volt.
Aminek az egyik része magyarul volt, a másik része pedig cigány nyelven.
És akkor nálatok ennek milyen szerepe volt?
Mert nem akkor volt, is ment már tovább, nem volt jelentősége egyáltalán. A gyerekek ezzel nem is foglalkoztak.
És még valamit hadd kérdezek itt, nem tudom, hogy ez kapcsolódik-e, vagy csak egyszerűen a személyhez, hogy tudom, hogy ugye saját maga is verseket írt, és hát nagyon komoly irodalmi teljesítménye volt Csoli Daróczi Józsefnek, de hogy elkezdődött, és nekik híre ment, hogy cigány nyelvre lefordítani és ez a kettőség az érdekes, a kommunista Bibliát és a kommunista kiáltvány.
Így van,
hát ez kettő. Nekem nehezen jön össze.
Hát ő egy igazi népművel volt a szó abszolút értelmében, arról szólt, hogy minden kultúrát hogy hozzáférhetővé kell tenni a cigányok számára, és ez volt a koncepció. Azt mondom, hogy például ilyen a kommunista kiáltvány, hogy minden héten, minden alkalommal megjelent, és egy kis részlet benne volt, és oda volt a motto. Mondom is, a Lumakár proletára kergyongyek. Mit jelent?
A világ proletária egyesület.
De már tudsz, cigányul teljesen kellett
látni. Lefordította.
Igen, de úgy jelent meg az ismert, ez a fajta műsorfüzet, hogy egyik oldalon magyar, a másik oldalon meg cigány volt, és ugye próbálták ezt a szószedetben is a fiúk ezt a dolgot fenntartani, így van. Tehát
a világ proletária egyesületek, ez abban az időszakban ez kulcsirodalom volt, ez valamiért kellett, hogy megértsék, vagy értsenek hozzá, vagy értsenek valamit belőle.
Elmondom neked, ez legalizálta ezt a kis kiadványt, mert ugye innentől kezdve, ugye azt kell mondanom, a miniszterelnöki hivatal, a minisztertanács mellett működő tárcaközi bizottságnak volt egy ilyen tárcaközi bizottság, hogy cigányokkal foglalkozott, annak a hozzáállása kellett ehhez. És mikor ugye ez benne volt ez a fordítás folyamatosan, ezért ez a kiadvány természetesen véletlen.
Ja, ezért is lett elnyújtva, hogy több számban.
Így van, és folyamatosan mindig egy-egy oldalt vagy 2 oldalt lefordítottak, és a többi pedig szólt versekről, történetekről, ott például, ha jól emlékszem, a Lakatos Mentjétnek a Csorripó, talán ismered ezt a könyvét, van egy ilyen, annak a folytatásait ott például folyamatosan leközölték, a Jóskának versei jelentek meg, ilyen tükörversei, azt jelentette, hogy
cigányul
és magyarul is, igen, és akkor egy nagyon érdekes stílusa volt, nagyon olyan József Attila-szerű volt, most nem szeretném a kettőt teljesen összekötni, de annyira világosan, tisztán bánt a szavakkal Jóska már akkor is, hogy nagyon érdekes volt olvasni magyarul, és aztán cigányul.
Megint egy picit eltávolodva innen, hogy te ebben már nagyon elmélyültél, és hát azt látszott, hogy teljes személyiséggel csináltad a Kozák téri ifjúsági házat, amelyiknek úgy beszélünk erről is, hogy nem cigányklub, de mégiscsak a cigányság a beszélgetésünknek a veleje, vagy a legtöbbet erről beszélünk. De azért egy csomó módszert itt elmondtál közben, ami ebben a közegben és másútt is érdekes, és közben te már volt egy kis előgyakorlatod, de azért itt szerezted meg egy ilyen közösségi vezető, klubvezetői tudást és képességet. És ebben az időben már egyre többször volt, hogy különböző szakmai összejöveteleken, képzéseken, vagy valamilyen más eseményen respektálták ezt a dolgot, és ezt el kellett fogadni. Tehát neked mit jelentett az, hogy a saját körödön, a kozáktéri lokalitáson kívül is az, amit te megszereztél, azzal valamilyen módon éljél, vagy másoknak megosztál?
Megmondom, hogy teljesen oda. Én abszolút nem érdekelte senkit, hogy én mit tapasztaltam a kozáktéren.
Soha. Én többször emlékszem, hogy klubvezető tanfolyamon, meg ilyen helyeken...
De ott sose erről szólt a dolog. Tehát ott nem kaptam el ilyen típusú mozgásteret. Arra igen, hogy hogyan csinálunk közösségszervezést, de igazából az a fajta történet...
Tehát csak ma a cigányokkal való foglalkozás az, amit hiányolsz itt ebben a mondatban?
Meg önmagában, ez sok olyan új módszert találtunk ott ki. Tehát most nem arról szól a dolog, hát itt most az párat itt mondtam ebben az egész történetben, arról szólt, hogy másként kell azt a világot közelíteni, akitől azt szeretnénk, hogy kapcsolódjon, hogy lehessen benne, legyen partner ebben a felnőtt világban. Nem érdekelte az emberek döntő többségét. A klubossága az igen, mert ugye egyébként is benne voltunk egy izgalmas klub építkezésben.
Ugye. Hát ebben az időszakban hirtelen a kluboknak a nagy bumja volt, az ifjúsági kluboknak így a van. Nagy bumja.
És akkor a klubok vezetését, működtetéséről elég sokat tudtam kommunikálni, de azt, hogy ennek például ilyen művészeti dimenziója, vagy egyáltalán ilyen társadalmi bekapcsolódást szolgáló ilyen alternatív kulturális folyamatok, azok mennyire segítik a munkát, arról nem volt sose lehetőségem, hogy beszéljek. Tehát azt csak csináltam. Tehát azt csak, hogy sokkal, mint aztán később a Kaposban azt hiszem verses kötetet is adtunk ki, csak hogy az senkinek nem tűnt föl, hogy például a gyerekek munkáiból fantasztikus verses könyvet raktunk össze. Tehát ezek ilyenek. Ott van a gyerekek munkájában a világról kapcsolatos összes kép, és azt, hogyha segítünk világra hozni, akkor ezzel gazdagabb lesz a világ.
Tehát én most próbáltam volna kilépni ebből a körből, de te...
Nem, hát arról beszélünk.
Na, jól teszed, te itt húzol egy ilyen kerítést, hogy valójában ami ebből a világból egy másik szakmai világba, a közösségi világba, vagy a ifjúsági klubok világával, abból nem a cigánysággal, meg ezzel a speciális életmóddal, életkörülményekkel élő közösségnek a dolgai érdekesek, hanem hogy általában milyen szakmai fogásokat, vagy nem tudom, hogy mi az, amit most ebből föl tudsz hozni példaként, hogy mi az, amit mégis ilyen tanításokban, meg ilyen publikáltál is néha itt, ott, sőt, később dolgoztál egy országos intézményben, amelyik ifjúsági főosztálya volt valamilyen résznek. Tehát, hogy az eszencia, amit itt az ifjúsággal foglalkozásnál te összegyűjtöttél, annak egy része kizárodott a más világba való érvényességében?
Igen, nem, ezeket nem tudtam sehol se érvényesíteni. Lehet, hogy egy-két elemet le tudtam írni, néhány embernek el tudtam mondani. Az érdekes benne, hogy aztán később, mikor voltam egy tanulmányúton Amerikában, ott sokkal több visszajelzés, vagy megerősítést kaptam sokszor.
Tehát ott kíváncsibbak voltak.
Kíváncsibbak, ott találkoztam hasonló próbálkozásokkal. Tehát egy adott társadalmi helyzetben nem arra próbálunk reagálni, hogy büntetünk, hanem próbálunk kitalálni egy megoldást például arra, hogy megértsük, hogy például miért riadoztatta be egy gyerek például az iskolát, ugye tűzriadóztatta,
és
egy fegyelmi prób dolgot csinálni, mert semmi másra nem szólt, hanem fölhívta magára a figyelmet, mert ugye elváltak a szülei, és a gyerek teljesen elhanyagolt, és ahelyett, hogy önbüntető lett volna esetleg öngyilkosság kísérlet helyett, inkább csak beriadoztatta az iskolát, sok kárt okozott persze, de nyilván fegyelmi problémát bántak, és ugye az Amerikában például egy fantasztikusan jól kezelték a dolgot, és nem fegyelmi kérdést csináltak, hanem egy terápiás helyzetet teremtettek, de sok ilyen van nálunk is.
Minden esetre egy idő után te abból a közösségi munkának abból a speciális részéről, ami a kozáktéri ifjúsági ház, amelyikben egy cigányklub nagyon érdekesen a cigányság kultúrájával kibővülve és körülvéve működött, ebből nem tudom, hogy kiléptél-e, de minden esetre arra mentél, és később a közösségi munkával foglalkoztál, főleg fiatalokkal foglalkoztál, akár máig eredően.
Az alap megmaradt, tehát a marginális helyzetben lévő fiatalok, tehát a felnőtté válás során azok a fiúk.
Mit hoztál onnan, igen,
abban ezért, a világban? Tehát az, hogy a régi családban, az új családban, ugye ez volt egy ilyen régi... hogy ilyen módszervásáron használták a dolgot, ugye, hogy az ember, mikor a családjából eltávolodik, és még nem érkezik meg a sajátjába, van egy nagyon áthat, egy viszonylag hosszú jó pár évet felőle időszak.
Ez a kamaszkorra szoktam
mondani. A kamaszkorra, de ez a családok már jellemzően szakadással jár. Tehát nem arról szól, hogy egyik családba átlépünk a másikba, hanem általában megszakad a szülőkkel a kapcsolat, vagy még rosszabb, amikor nyakán maradnak a szülőkön a gyerekek. Szóval mindenféle szempontból ez egy rosszul működő, váltó időszak ebben az egész történetben, és ezzel nekem mindig is egy kitüntető szerep, hogy hogy válik valaki fiatalként felnőtté, hogy mit vissza az otthonból, milyen mintázatot, egyáltalán mit tanul meg, egyáltalán mi az, amit ebben az értelemben az majd a maga saját életében meg tud valósítani, és ez például a Kozák térre ugyanúgy érvényes, mint a Kaposra, meg aztán később is, hogy ezt aztán később, azt hiszem még a hivatalban, amikor dolgoztam, egy alapfeladatban megjelent, ez úgy hívják, hogy modernizációs feladatok. Abban arról szólt a dolog, ugye, és hogyha elemelkedett kisújjal mondanám azt, hogy a nemzedéki reprodukcióval, a nemzedéki átörökítés folyamatának a minősége fontos. Csak az, ezt az újját most elengedtem. De az a lényeg, hogy hogyan nő fel, ezen múlik minden. Tehát, hogy hogyannal van a legnagyobb bajom. Tehát túl hamar és túl gyorsan szakadnak el kapcsolatok például szülőkkel, igazából nem is fontosak sokszor a gyerekek, a válások se segítenek, vagy a válás elmaradása se segít, mert ott is háború van sok esetben a családokban, de tény az, hogy a gyerekek jelentős része ebben a lélekben esetlenül és szerencsétlen lép be egy felnőtt társadalomba, eszköztelenül. És azért vicces a dolog, mert ugye az emberi társadalom csak azért létezik, hogy az egyébként nem életképesen megszülető gyereket életképessé tegye. Ugye az élővilágban ez a dolga minden fajtának, ugye, hogy az ő megszülető egyedeit életképessé tegye. Utódokat életképessé tegye, és az emberek is ilyenek, hogy a gyerekek nem életképesek születésból. Kaptak egy társadalmat, de ott se figyelnek rájuk, akkor ez egy vicces világ, nem?
Ezt vitted máig vissza, ezt vitted máig tovább.
Most akkor. Ez jutott eszembe, de nagyjából ez itt össze is szintetizálja is azt, amiről beszélhetünk, így van. Igen, ez mindig is így volt, hogy hogyan megy át az egyik a másikba, mit viszünk át. Ugye ennek most már a lélektani technikája sémák, sématerápiák, sémaelemek vannak, hogy milyen mintázatot viszünk, és miért nem például. És az érdekes, hogy ez a Kozák tér jellemzően bezárt, szűk sémákat, az mintákat enged meg. Azért tetszett nekem például Kozák téren az a fajta módszer, hogy a cigány családokat, akik sokkal nehezebb térségekből érkeztek oda a Pest környéki településekre, fokozatosan próbálták például szót integrálni például a környéken. Úgynevezett csélakás akciók voltak. Azért tetszett,
csökkent
értékű lakásokba telepítették a földkunyhóból ezeket. És nem várták el azt, hogy egy teljesen modern lakóteleben kárt okozzanak, akár saját maguknak.
Nem tudják használni a lakást.
És megjelenik az új stigma, ugye, hogy ezeknek nem szabad, mert ezek összetörik. Aztán a másik, ugye ezzel összefüggésben milyen az időszerkezetük. Aki ilyen világban él és nem volt sosem munkája, attól nem várhatom, hogy reggel 6-kor bemenjen dolgozni minden nap, mert biztos, hogy a harmadik napon már nem fog bemenni, mert egész életében nem volt szervezett élet. Tehát az időhöz való viszonyul is egészen más egy ilyen világnak. Tehát ahhoz, hogy izgalmasan szocializálták, és ott eszem olyan munkát találtak ki, járdatakarítót, emlékszel erre a programra? Az arról szólt, hogy azok a családok, akik ugye végül is munkát kaptak, akkor kaptak 6 utcát, vagy 8-at, vagy akár hányat, és azt mondták, hogy egy héten hányszor fogják ellenőrizni a takarítást, és akkor úgy takarítanak, mivel ők akarnak, de ez a fajta kontroll az rendszer.
Hát a maguk ritmusa és a rájuk szabott új ritmust valamilyen módon összetalál.
Igen, és fokozatosan tette, és az ő gyerekeikre már el lehet várni azt, hogy betartsák az állakirót normákat, időket, de azt elvárni egy ilyen rosszul szervezett társadalmi közegben, hogy fegyelmezetten minden rendszeresen járjanak munka. Mindig arról szoktak beszélni a közelőítéletes világban, hogy hát ezek nem érdemlik meg, mert nem képesek bemenni dolgozni. Persze. Sose tudták. Nem volt sose egész életükben, sőt az őseik egyike sem volt rendszeresen reggel 6-kor a vasgyárban nem állt munkának. Miért kéne ezt elvárni egy olyan dolog, olyan embertől, aki ezt sose tanulta? Persze nagyúra kényszer, de igazából sokkal okosabb ez volt ez a módszer. Például nekem jobban tetszett.
Hát minden esetre egy ifjúsági háznak a történetéről kezdtük el, és ezt próbáltuk körbejárni, és eljutottunk ilyen nagyobb tudományosabb bölcsességekig is, hogy amit a kommunikáció, meg az egymástól való tanulás, meg az emberi nevelődésnek milyen fokozatai vannak, amelyek szerintem nem hiába valóak. Én azért a mai beszélgetésünket úgy érzékelem, hogy ez a Kozák téri ifjúsági ház ürügyén és a Kozák téri ifjúsági házból indult ki. Szabó András volt a vendégem. Kösz.
Köszönöm szépen. Szia.